Egy.
Eredményes érek találkozó 2010. október 1-e. Erős a szeretet.
Nagyon szép jó reggelt kívánok! Én mindössze néhány gondolattal szeretném kezdeni, és aztán átadom a Kaut Gyurinak a mikrofont, aki megoszt velünk egy rövid üzenetet, és aztán Szabó Anti folytatja az új világrend és annak járulékos következményei című üzenetet. Nem ez a címe, de ez így jó. Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy áldj meg minket. Miattad vagyunk itt ma reggel. Hozzád jöttünk, rád van szükségünk. Az élet túl nagy és túl bonyolult ahhoz, hogy egyedül éljük. A szükségeink túl mélyek és túl fontosak ahhoz, hogy kockáztatnánk őket. A kihívások, az akadályok mind-mind nagyobbak nálunk. És még hogyha sikerrel is járunk, mi értelme az egésznek nélküled? Úgyhogy kérünk, tedd ránk a kezedet, formálj minket, vezess minket, add nekünk a te kegyelmedet, add nekünk a te szerető kedvességedet, add nekünk a dicsőségedet, hogy láthassuk az orcádat, és imádhassunk téged, hogy legyen a te neved az, amely a legnagyobb, a legámulatosabb, amely igazából fogva tartja a szívünket. Kérünk Jézus, áld meg ezt a reggelt a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké. A gondolat, amivel szeretném bevezetni, egy nagyon gyakorlati, de nagyon hasznos. És ez az adakozás kérdése. Oké, a mi kultúránkban ez nincs benne. Oké, tehát hiszem, hogy egyikötök sem töltötte azzal az ifjúkorát, és kezdett vállalkozásba 10-20 évesen, és tölti a napjait most, mit tudom én, felnőtt fejjel, azzal a szorítással a szívében, hogy bárcsak többet tudnék adni. Igaz? Ez nincs benne a kultúránkban. Legalábbis én úgy látom. Sőt, egy kicsit gyanakvóan nézünk erre az egész kérdéskörre, hogy mi az, már megint a pénzemre hajtanak? Vagy hogy van ez? És nem akarok igazságtalan lenni, nem akarok bántó lenni, de ez a gondolkodás felettébb nagy éretlenségről tanúskodik. És ez azt jelenti, hogy azok vagyunk ezen a szinten. Kicsinyesek, kapzsik, éretlenek. Ez az üzenetem mára. Jó reggelt! Szeretlek titeket! Kaut Gyuri! Nem. Nem, csak ez így van. Tehát, hogy ez ennyi. Tehát, ugye, azt mondod nekem, hogy adj és fáj. És azt mondom, hogy nem kellett volna kereszténynek lennem. A vallásos kötelezettségem, meg ilyenek. De kell, hogy értsük, hogy Isten gazdasága másképp működik, mint a világi. Isten gazdasága úgy működik, hogy a pénznek, mint olyannak, az érték, a csere eszköznek, mint olyannak, nincs önmagában jelentősége. Oké, a te szempontodból van, mert neked nincs belőle elég. Vagy legalábbis nincs hatalmad a fölött, hogy mennyi legyen, de csak nézd meg Isten szempontjából. Van-e olyan erőforrás, ami ne állna Isten rendelkezésére? Mondom másképp, van-e olyan erőforrás, amely ne magából Istenből merítene? Minden hatalom Istené, oké? Minden hatalom, minden pénzügyi hatalom, minden fizikai, biológiai, társadalom, minden hatalom Istennek van alárendelve, illetve magából Istenből merít. Isten a gazdagság, ő a vagyon, ő az erőforrás, ő az, aki van. Mi vagyunk azok, akiknek nincs. Igaz? De a végső valóság az az, hogy félelmetesen sok pénz van. Ezt értek? Félelmetesen sok pénz. Csak az agyunk kicsi hozzá, meg sokkal inkább a szívünk. Oké? Isten azt mondja, hogy azért nincs nektek, mert rosszul kéritek. Vagy nem kéritek, vagy mert rosszul kéritek. Csak a saját kívánságaitokra akarjátok eltékozolni. Ez Jakab levelében van. Oké? És ez most nem egy, ez nem arról szól, hogy jó, hát saját magamra semmit tudod, hanem majd mindig adakozok, kis glória ott van a fejem fölött. Nem, 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 nem. Ez csak arról szól, hogy a végtelen mennyiségű erőforrás akkor áll rendelkezésre, hogyha betölt valamilyen szükséget, hogyha eléri a célját. Viszont ha nekem megvan minden, ami kell az életre, akkor minek nekem több? Oké? Mert ez Isten ígérete, hogy a szükségeinket az ő dicsőségének a gazdagsága szerint betölti. És azt mondja, hogy a fölött az egy kihívás. Ha a fölött adok, az egy teher lesz, és lehet, hogy el vagy rá hívva, de az már nem arról szól, hogy te egy teljes életet élsz, hanem az már extra. Minek adjak extrát, hogyha a szükséges mindig meg lesz, és a több meg csak ártana. Én egy okot ismerek, hogy rajtad keresztül eljuthat máshova. És bennünk ez a gondolkodás, ahol ha pénzre gondolok, akkor másokra is gondolok, szükségekre, célokra, Isten rendszerére, ahol ő megtisztel téged vagy engem azzal, hogy részt vehetsz egy projekt, úgymond finanszírozásában, és a projekt alatt mondjuk érthetjük az elveszett emberek megmentését, érthetjük a keresztény képzést, érthetünk bármit, ami Isten terve. Felépíteni a jeruzsálemi falat, ugye? A templomot Istennek. Ugye? Jaj, de hát Sanyikám, de hát nekem nincsen. Én ezt értem. Nem is azt mondtam, hogy adj abból, ami nincs, hanem azt mondom, hogy ezen gondolkoznunk kell. Tehát csak egyszerűen gondolkoznunk kell rajta. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy a világ másképp működik. Világ nem. Isten másképp működik. Nem te kaporod ki a gesztenyét a tűzből, és osztod szét nagy lelkűen. Hanem Isten azt kérdezi, hogy kinek van olyan szíve, akinek adhatnék, hogy utána az a helyére kerüljön, amit adtam. És annak egy része a tiéd, hogy ne? Persze. Isten jobban szeret téged, mint te magadat. Jobban szeretné megadni a szíved kéréseit, mint amennyire te adott esetben elhiszed, hogy azok tényleg teljesülhetnek. De ő ezt kérdezi. Kin folyathatnék át több pénzt, hogy az a helyére kerüljön. És néha néz rám, és azt mondja, hogy hát rajtad nem, Sanyi, mert ha neked adok valamit, az eltűnik a zsákban. Valahol. Olyan vagy, mint egy tó, amiben csak befolyik a víz. Ki nem? Az elszokott mocsarasodni, az nem, mi mit csinál? Az nem, tehát ez valahogy megzöldül. Folyóvíz, az tuti. Három folyó be, három ki. Öt be, öt ki. Vagy öt be, egy óriási ki. És ettől a tóban kevesebb a víz? Nem, a tópartján ugyanúgy lehet fürödni, sőt a víz tiszta, tisztább. Igaz? Egy másik rendszer. Gondolkozzatok ezen. Mert lehet, hogy Isten szeretne lépni a te életedben, érted, de rajtad keresztül is, de süket fülekre talál ezen a területen. És csak még valami a jelentőségéről. A te tested, mindenki nézzen a jobb kezére, aki balkezes a balra. Mi mindent teszel a jobbik kezeddel? Egész nap használod, egész nap. Ő az egyik kulcs, igaz? Ha valamit tenni kell, akkor a kéz az, amelyik megteszi, igaz? De hogyha nem etted meg reggel azt a kiflit, és a gyomrod nem dolgozta föl, ha a keringési rendszered, ha az anyagcsere folyamatok nem működtek, akkor mit csinál a jobb kezed? Nem tudom, feküdted-e már el a kezedet, úgyhogy nem, meg sem mozdult. Na, azt csinálja a kezed, ha nincs ott az üzemanyag. Melyik a fontosabb? Ez értelmezhetetlen. A test az egy teljes rendszer, ahol minden elemnek nélkülözhetetlen szüksége van az ideális működéshez. Ilyen módon az adakozás ennek, nem tudom, hogy melyik megfelelője, szerintem az anyagcseréhez van leginkább köze, nem? Tehát ATP, nem tudom mivé alakul, viszi az energia, és akkor az energia, ami ott megy, na mindegy, ehhez nem értek, majd egy biológus megkérdezi. Oké, ez volt az üzenet. Hallottatok-e már a Karis baráti körről? Jó? Ez erre jött létre, hogy ez kicsit ez intézményesedjen. Csak egy egyszerű gondolat. Ha van egy gyülekezetben 300 ember, oké? Annyi van nálunk. És mindenki adna 1000 forintot egy hónapban. A sok? 1000 forint? Ha? Sok? Észrevennéd egyáltalán, hogy odaadtad? Csak nem történik meg, ugye? Az 300.000 forint lenne. És mondok egy példát, a pásztorunknak nem kellene dolgoznia. Ha mindenki adna 10.000-et egy 300 fős gyülekezetben, az mennyi pénz lenne? Az 3 millió forint lenne. Jól számolok? 10.000 forintot. Az nagy pénz. És a Karisnak nem kéne bezárnia. Úgyhogy tartsuk ezt a szívünkben. Vagy adnak hárman egy-egy milliót, az is jó. Nem, miért? Hát nem. Mit számít? Neked számít, ha nem te vagy az egyik, aki adja, mert akkor nem csinál semmit ezen a területen. De akinek meg van, és az Úr a szívére teszi, mi a különbség? Semmi. Jó, hát persze most rögtön eszedbe jutott, hogy kinek kéne adni azt az 1 milliót. Tessék? Jó, ezek, tehát hogy csak ezek így összefüggnek. Kau Gyuri.
Köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. Örülök nektek. Hiányoztatok, akik már régebb óta itt vagytok. Régebb óta nem tudtam jönni, csomó dolog történt. Most már jól vagyok, jól is voltam, hála Istennek. Volt egy nem olyan komoly műtétem, de műtét volt. Úgyhogy, és Isten hűséges hozzánk, hozzám is, és tudom, hogy hozzátok is. Nagyon sok mindenre tanít, nagyon sok mindent el akar mondani nekem, és el is mondott, és amire meg tudok osztani veletek pár gondolatot ebből, de csak látom az erejét annak, ha amiről itt hétről hétre szó van, hallgattam a múlt heti anyagot, amiről a Sanyi beszélt, és úgy éreztem magam, mint egy olimpikon, akit készítenek az olimpiára. Sanyi az edző, és van sok más edzőnk is, de amíg itt vagy, akkor, ha itt vagy, akkor most a Sanyi az edződ éppen. És mi választottuk, meg az Anti, aki nem sokára fog beszélni. És ez kell, ez tényleg fontos, és egyre jobban látom a fontosságát. És nehéz ajkú ember vagyok, nehezen tudom elmondani, amit szeretnék. De tényleg hihetetlen volt látni Isten kezét az elmúlt hetekben, hónapokban az én életemen. És biztos ti is látjátok a sajátotokon. És volt az a műtét, ami egy nem altatásos, helyi érzéstelenítés műtét volt, egy orr műtét belülről, nem plasztikai, hanem fülorgégészeti. És És hát ugye nem volt ez, nem az ember így fél tőle, hogy vajon mi lesz, fáj, mindenki mondja, hogy hú, de fájdalmas, hú, de rossz. És Isten hűséges volt. Például nekem egyáltalán nem fájt, és a műtőasztalon, mert fekve volt rendes műtőbe, beszélgettem az orvossal a műtét közben a Bibliáról. És mi közöm hozzá semmi. Isten adja a lehetőségeket. Egy hívő orvos volt, kiderült, és beszélgettünk, hogy ki milyen Bibliát orvos, mindezt a műtét közben. Annyi fájdalmat nem éreztem, mint amikor kihúznak egy hajszálat, vagy nem tudom, tehát így semmi. Úgyhogy Isten álmulatos. És remélem, ezt ti is így látjátok. És ha nem, akkor csak hallgassátok meg múlt heti üzenetet. Nagyon jó volt, én nagyon hálás vagyok, hogy ilyeneket hallhatunk. És csak pár percben elmond, tényleg szerintem 5 percben vagy 10 percben, amit Isten tanított nekem. Nagyon sok minden történt ezen kívül is velem, és egyetlen sok szó beugrott, de egy szó visszatért, ami mindig eszembe jutott. Ez a szó, hogy viszmajor. Biztos, aki jogba vagy cégügyekbe járatos, az biztos hallhatta, hogy ezt ismeri. És ugye ez azt jelenti, hogy az eredeti, hogy nagyobb vagy felsőbbrendű erő. De így is lehet fordítani, hogy ellenállhatatlan erő. És megtapasztaltam, azt hiszem, ezt több irányból is. Ugye ezt arra mondják, amikor történik valami, amit nem lehet kivédeni, amire nem lehet felkészülni. Kitör egy tűzhányó, kiárad egy, nem egy folyó, hanem az összes folyó kiárad. Nyilván valamilyen szinten lehet készülni rá, de amikor meghalad egy mértéket, minden elképzelhető mértéket, arra már nem lehet felkészülni. És az életünkben azt hiszem sok ilyen viszmajor dolog van, és sokszor az emberek általában ugye, tehát a kontextus, amiben ez elhangzik, az negatív, ugye? De én ezt láttam meg, hogy ez az erő, ez az ellenállhatatlan erő, ami jelen van a világban, az két irányú is lehet. Például a halál, ez egy ilyen esemény. Ugye? Az egy ellenállhatatlan, azt nem lehet kivédeni. Ugye egyetem a fizikai halállal nem túl sok mindent tudnak kezdeni az emberek. Ugye természeti katasztrófák. De egy értelemben van egy másik erő, ami egy ilyen ellenállhatatlan és hatalmas. A viszmajort még meghatározásokban is szokták így meghatározni, hogy isteni erő, Istennek egy cselekedete. Ami nem tudsz mit csinálni. Úgy értem, hogy annyival nagyobb nálad, annyival túlmegy minden elképzelhető erőn, kapacitásodon, hogy azt tudod kezelni. De ez erő, ez egy pozitív irányú erő. És a múltkori üzenetből is, a múlt hetiről is ez jutott eszembe, hogy amikor Isten így közbeavatkozik, mert közbe kell, hogy avatkozzon, mert nem akarja, hogy elveszek, nem akarja, hogy tönkre tegyem magam, hogy be kell, hogy avatkozzon. Szabad akaratom van, ugye? Szabad felelősséget kaptunk emberként, ezt az ígéretet kaptuk, ugye, hogy uralkodj a föld javain. Ezt megkapta az ember, és csinálja is jól, rosszul. Ugye ez a 1 Mózes 2-ben Isten első szavai az emberhez. De Isten egy szerető Isten, és ennek a viszmajor erőnek van egy pozitív oldala, és ez a szeretet. És a Biblia ugye nagyon sokszor beszél a szeretetről, és nem találsz jobb meghatározást a szeretetre, mint ami a Bibliában van. Azt hiszem, sok könyvet olvashatsz. Nem tudom, ezek a Magyarországon is ismert emberek most, nem akarom idézni őket népszerűen, nem akarom a nevüket mondani, ilyen szeretet így, szeretet úgy, ilyen szeretet, olyan szeretet. De elolvasod a 1 Korintus 13-at, nem kell jobb definíció, nem találsz, és nem lehetséges jobb definíció a szeretetnek. És a szeretet, mint erő, nem tudom, gondoltál-e már így rá, hogy a szeretet, ugye van, is ismerünk ilyen szeretetet, a szülői szeretet, ugye, amikor megakadályozza, hogy a gyermeke bajba kerüljön, vagy kimenti a bajból. Ugye ez egy hatalmas erő van abban a szeretetben. De Istennek a szeretet, ugye az agapé szeretet, ez is egy hatalmas erő, és talán a legnagyobb erő ezen a világon. És erről beszél Énekek énekeiben a 8. fejezet, és csak lehet, hogy ezt felolvasnám. 8. fejezet, 6. 7. versben beszél erről az ellenállhatatlan erőről, erről a szeretetről, amely sokszor ilyen visz major, egy ilyen ellenállhatatlan dolgokat eredményez az életünkben, de a mi javunkra. Sokszor úgy tűnik, hogy rombol, de ha rombol, az azért van, hogy fel tudjon építeni valami újat. És azt mondja itt, olvasom, tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák a szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák el azt. Ha az ember minden házabeli marháját adná is a szeretetért, mégis megvetnék azt. Ez beszél az értékéről, és beszél a hatalmáról. Egyszerűen hihetetlen. De a legjobban, ami beszél egyébként a szeretetről, Isten cselekedete, ami 2000 éve történt, ugye, hogy meghalt értünk a kereszten. Ezt eltervezte már, mielőtt megteremtett minket, mielőtt ez a világ létrejött volna, ő ezt eltervezte, mert Isten mindenható, így látnia kellett, hogy mi fog történni, és látta is, hogy mi fog történni, és felkészült rá. És volt egy ár, és mérlegelnie kellett. Oké, az egyetlen lehetőség, hogy megmentsem ezt a fajt, ha megteremtem az én képemre, az, hogy az életemet adom értő, és ők szabadon vagy hisznek ebben, vagy nem hisznek, vagy elfogadják, vagy nem. És megtette. Ugye, aztán 1 János 4-ben valahol, hogy nincs annál nagyobb szeretet, ha valaki életét adja a barátaiért. Vagy ezt Jézus mondja a János evangéliumában. Nincs annál nagyobb szeretet. És ez beszél Istenről, leírja az ő jellemét, beszél nekünk erről. És szeretné Isten, hogy ezt vegyük tudomásul, de hogy éljünk is vele. Ne csak egy jól csengő definíció legyen a szeretet, ne csak egy kellemes, fülemet bizsergető gondolat, hanem érezzem ennek az erejét. És azt hiszem, hogy ahogy így megyünk az életbe, és esetleg jönnek ilyen kemény dolgok, amikre nem számítok, amikre nem tudok ellenállni, amik nagyobbak, mint az én saját erőm, akkor meg tudom értékelni ezt, és meg fogom tapasztalni ezt a szeretetet. Mert ez a szeretet, ez erősebb, mint a halál. És itt azt mondja, hogy erős, de erősebb, mert tudjuk, hogy legyőzte, hogy a fizikai halál az nem az élet vége, hanem akik elfogadják ezt az agapé szeretetet, nekik van folytatás a jó irányba, felfelé. És az itt létünk az arról szól, hogy ezt elkezdjük megérteni, hogy ezt elkezdjük megtapasztalni, hogy ne becsüljük le, ne becsüljük alá, és értékeljük ennek a fontosságát. Értékeljük a szellemi tanítóinkat, akik erről beszélnek. Értékeljük azt, amikor Isten a megrendíthetőt megrendíti azért, hogy felépítsen valamit, amit aztán nem lehet megrendíteni. Mert erről szól az élet. Nem a boldogság keresésről, ugye? Nem arról a formájáról, ahogy azt látjuk a plakátokon, idézőjelben, ahogy azt eladják nekünk, hanem ha valaki elgondolkodik, józanul, és szembesül ezzel, akkor el kell jöjjön, hogy a szeretet az, ami megadja az erőt ehhez az élethez, ami keresztül tud vinni rajta, ami keresztül tud vinni a legnagyobb problémákon is, amikor tényleg mindent elveszítesz, és lehet, hogy elfogsz, úgy értem, ezzel nem mondok újat, szerintem ezt minden héten hallod, hogy de hogy aki János 12-25-ben van, azt hiszem ez, hogy aki meg akarja tartani az életét, aki felépíti a kis bástyait, falait, hogy megvédje a kis saját életét, az el fogja veszíteni. De aki elveszíti Istenért, Jézus Krisztusért, az megtartja örök életre. Aki önként átadja, és azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem az élet, amit élek, Galácia 2:20, az már a te életed, és azt az életet akarom érni, az nem veszíti el soha. Soha. Bármilyen viszmajor körülmény is jön az életünkben. Bármilyen. Mert ez az egyetlen erő, amely ellenállhatatlan Isten ereje. És hál' Istennek, hogy ez egy vektoriális erő, aki ezt érti. Tehát ez egy több irányba mutató erő, de az eredője, a végső célja ennek az erőnek az építő, az a javunkat szolgálja. És néha úgy tűnik, hogy hopsz, most innen lesöpörtünk valamit, most ez eltűnt az életedből, ne aggódj. A nagy végcél felé visz téged, ahol építés van, ahol minden a javadra van, ahol te profitálsz ebből az egészből. És ezzel van az életünkben, és nekem ezt tanítja Isten, hogyha amit felépítettél 10 év alatt, egyik pillanat a másikra itt semmivé válik, akkor se aggódj. Nincs miért. Ha abba bíztál, te vagy a legnyomorultabb ember a Földön. Nem tudom, hogy ezt átértétek-e így, de nekem át kellett élni egy párszor az elmúlt hónapokban. De ezt szerintem írd be is, de... Úgyhogy, ha ezzel együtt tudsz érezni, akkor ez neked szólt, ha nem, akkor remélem, hogy ettől megmenekülsz, de ha nem, akkor semmi gond. Mert erre mutat minden, hogy megismerd ezt az erőt, ezt a szeretetet, Istent, aki soha nem hagy el, és aztán, ha minden le van söpörve, akkor lehet újraépíteni. És lehet, hogy nem kell mindent, és lehet újraépíteni. De csak gondolkozz ezen a szereteten, hogy ez egy erő. Jó, és ez az utolsó mondatom, hogy ez a szeretet, ez egy ellenállhatatlan erő. De egyedül az ember képes nagyon sokáig, akár élete végéig ellenállni neki. Isten megadta ezt nekünk, ezt a hatalmat, szabad akaratot, hogy ellenállhassunk. De nagy ára van, és ezt az árat nem kell megfizetnünk, hogy ellenálljunk, hanem engedd. Úgyhogy csak figyelmezzetek a tanítóitokra, és legfőképp a Bibliára, és bármi, ami ezzel ellentétes, azt dobjátok ki, és bármi, ami ezzel egybehangzik, azt pedig tartsátok meg, ugye ez? Ezt teszünk az 5-5-ben egy jó tanácsa Pál apostolnak. Úgyhogy én most csak ennyit szerettem volna mondani.